Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat. A mai Unisexben a nők a tudományban témáról lesz szó, illetve nem feltétlenül csak a tudományban, hanem úgy általában a nők érvényesülése mindenféle karrier és szakmai szempontból, amiről azt hiszem, hogy azt így általánosságban kijelenthetjük, hogy mindannyian tudjuk, hogy nehezebb az érvényesülés, a tudomány pedig szerintem kifejezetten egy ilyen nehezebb terep. Hiszen azért, hogyha azt vesszük, akkor alapvetően a tudományt férfiakhoz kapcsoljuk, ha már akár csak a reklámokat vesszük, akkor ha így magunk elé képzeljük azt, hogy a komoly orvos, vagy a kutató, főleg a kutató, talán már orvosok megjelennek, női orvosok a reklámokban, de az, hogy kutató, vagy valami tudományos területen tevékenykedő nő, az szerintem viszonylag egy ritkább dolog, amivel találkozunk.
Igen, a reklámokban én azt hiszem, de persze én sem tudom feltétlenül számokkal bizonyítani, hogy ez pontosan hogy van, de nekem is az a benyomásom, hogy általában akkor használnak női szereplőt a reklámokban, hogyha orvosnak kell megjelennie, hogyha mondjuk eleve valami női kérdés van, tehát valami olyan terméket reklámoznak, ami egy női a női problémákra
vagy esetleg gyerek.
Ad valamilyen választ, vagy gyerek, nem tudom, most hittem az jut eszembe, hogy talán a fogkrémeknél szoktak
nekem
lenni.
Nekem is ez jutott eszembe, fogorvos nő.
Fogorvosok, igen. De alapvetően igen, hogyha egy ilyen, vagy nekem is az van a fejemben, hogyha egy ilyen tudóst akarnak, akár közhelyes tudóst megjeleníteni, akkor inkább a férfiakat használják. Pedig hát ez igazából ugye már egy jó ideje kérdése, ez nem csak ebben a fölfokozott társadalmi hangulatban, amiben nagyon helyesen többet beszélünk erről, és hát mindig az jutott nekem erről eszembe, hogy érdekes módon a tudomány, mint olyan, alapvetően egyáltalán nem egy férfias dolog. Sőt, ha van unisex dolog, szerintem olyan jelenség az emberiség történetében, amelynek tényleg nincsen neme, hiszen annyira szerte ágazó, hiszen annyira szofisztikált, hiszen annyira bonyolult, az pont a tudomány.
És nem a fizikai adottságokhoz, tehát nem az erőhöz kapcsolható, mert ugye még azzal szoktuk, ugye ez a gyengébbik nem dolog, amivel mondjuk egy nőt kizárunk az adott szakmából, hogy hát úgyse bírja.
Igen,
el,
hát ezek általában ilyen elméleti dolgok a legtöbbször, a gyakorlati dolgokhoz se kell tonnás súlyokat pakolni, hogyha feltétlenül arról akarunk beszélni, hogy mondjuk fizikailag mi a megerőltető a nőknek, vagy mi nem. Nyilván az ezzel együtt járó hatalom az, ami fáj, hogy ilyen sendiánul fogalmazzak a férfi nemnek. Tehát, hogy nyilván a tudomány emberének lenni, az jár ilyen-olyan fokú, de valamilyen befolyással, attól függően, hogy az ember mit csinál, és azzal jár egyfajta hatalom, nyilván hatással van az emberekre, amit a tudomány embere vizsgál, amit a tudomány embere kijelent, és évszázadokig ugye az volt az alapfelvetés, hogy a komoly vehető ember az a férfi. És hát nyilván ez valamilyen módon sajnos gyökeret is vert, és látható a mai társadalmakban is, és hát ebből a szempontból meg azt majd ugye elmondja a vendégünk is, hogy igazából meg nem vehető feltétlenül külön, vagy hát nem látható különbség a különböző szakmáknál. Tehát, hogy mármint az, hogy a nők háttérben vannak szorítva, nagyjából ugyanez igaz a szórakoztatóiparra, a tudományra, és sok más ilyen állásra.
Viszont az, hogy a gyakorlatban ez hogy működik, szerintem az már egy nagyon más kérdés. Tehát, hogy például, ha van mondjuk vegyünk egy ilyen alapesetet, hogy bemész egy kórházba, vagy bemegy valaki egy kórházba, mondjuk nem magunkat vegyük, hanem akik mondjuk nem foglalkoznak kifejezetten ezzel a témával, ahol lehet választani 3 férfi orvos között, meg két női orvos között, és valami nagyon komoly problémád van, akkor én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az emberek többsége kit választana. Tehát, hogyha lenne ilyen helyzet, hogy te most oda mehetsz valakihez, és ez egy, az életedet kire bízod rá, mert kiről feltételezed azt, hogy van egy olyan háttértudása, olyan megbízható, olyan képességei vannak, akkor kit választanál? Én pont az ellentéte vagyok, mert ugye a gyerekeimet is mind a kettőt ugyan más, de női nőgyógyászoknál szültem, tehát nekem abszolút, én abszolút megbízhatónak gondolok, akár egy fiatal nőt is, mind a kettő tök fiatal volt. A második nőgyógyászom fiatalabb is volt nálam, de engem ez egyáltalán nem zavart. Egyedül a védőnőnél volt, amikor elgondolkodtam azon, hogy amikor a 22 éves védőnő megkérdezte a beszélgetésünk végén, hogy van még kérdése, akkor úgy azt éreztem, hogy hát nincs, de hát, hogy lehet, hogy többet tudok erről a témáról, mert mint a gyakorlatban. De például van, azt talán már lehet, hogy meséltem, a gyerekkori nagyon jó barátnőm, aki állatorvos lett, és ő ezt mesélte, hogy neki ez rendszeres. Tehát az egy dolog, hogy ő állatorvos lett, el tud helyezkedni, el tudta végezni az egyetemet, itt nem találkozott úgymond igazából diszkriminációval, de a rendelőben már igen. Tehát, hogy amikor betoppan csak úgy valaki, és ugye ott többen rendelnek egyszerre a rendelőben, akkor ő ezt többször észrevette, hogy őt kikerülve elmennek a férfi orvoshoz, és tőle kérnek tanácsot, vagy neki mondják. És hogy ezt az ember, hát így ezeken tovább lép, de nyilván azért ezek úgy rakódnak meg ezt érzékeli az ember. És ugye ugyanígy erről is beszéltünk már még korábbi vendégeinkkel, hogyha valaki ráadásul fiatal, és ezt én is nagyon sokszor tapasztaltam, amikor még fiatal voltam, hogy nagyon sokszor mondjuk egy beszélgetésből is simán kirekesztik a nőt, azért, mert hát te gondolják, hogy úgyse tud közbeszólni, vagy őt ez az egész nem is, tehát nem is feltétlenül az, hogy nem kíváncsiak a véleményére, nem is gondolják, hogy van, hogyha mondjuk valami komolyabb témáról van szó. Szóval ez szerintem a mindennapi életben még mindig benne van, és
ez
rendszeres.
Biztos. Valószínűleg ezt kell egyébként szerintem kiharcolni, mert az, amit az előbb mondtál, az így egyezik azzal, amit én is gondolok. Azzal a kiegészítéssel, hogy mármint, hogy azzal, hogy a barátnőd nem érezte az orvosi közegben a kirekesztést, de a betegek részéről meg mégiscsak jött felé egy ilyen kirekesztő magatartásszerűség. Én azt hiszem, hogy abban a műfajban, ahol tényleg a tudás számít, tehát az, hogy milyen irtózatos információ mennyiséget és a hozzájuk tartozó összefüggés mennyiséget teszel magadévá, mint a tudomány embere. Ez ugye ez nem csak arról szól, hogy az ember betanul egy csomó adatot, aztán mehet a kvíz műsorba gombokat nyomkodni, hanem ezeket hasznosítani kell egy bizonyos tudományágban. Kell látni a belső logikáját ezeknek az ügyeknek. Minden gondolat valami másik gondolatra épül, minden adat valami másik adatra épül. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult rendszer, legyen szó akármilyen tudományi ágról, és aki ezt elsajátítja, az szerintem már a saját közegében azért biztos, hogy kitapos magának egy olyan elismertséget, aminek segítségével felül emelkedhet a nemi előítéleteken. Tehát én azt hiszem, hogy az orvosok között ez valószínűleg nincsen, hiszen ők tudják, hogy a kolléga mennyire tehetséges, tudják, hogy mennyi mindent tud. Aztán a szakmán belüli hierarchiában, hogy hogyan jelenik meg akár a tudomány ágakban is a férfi uralom, vagy hogy ott mit kell megtennie egy nőnek, amit egy férfinak nem feltétlenül, arra persze nincsen rálátásunk, és azt gyanítom, hogy nyilván itt is vannak ilyen történetek, de nekem is az a benyomásom, hogy a tudomány az önegyértelműbb dolog. Tehát még mondjuk a művészeteknél lehet relativizálni a teljesítményt, bár ott sem ildomos, és sokszor nem is helyes. A tudományban ezt szerintem nem feltétlenül lehet megtenni, viszont odáig mindenféleképpen el kell jutni, és akkor itt lép képbe, amit az előbb mondtál, hogy az ember egyáltalán lehetőséget kapjon arra, hogy megszólalhasson, hogy lehetőséget kapjon arra, hogy megtanulhasson valamit, hogy a tudomány embere legyen belőle. Valószínűleg a nők ebben is hátrányban indulnak még mindig, csak már talán nem olyan nagyon markásan tetten érhetőek ezek a hátráltató gesztusok, vagy a hátráltató rendszerek.
Vagy akár itt most már az érvényesülés esetében szerintem nem csak a tudományról van szó, hanem akár bármilyen intellektuális területről, és ezzel kapcsolatban meg az jutott eszembe, hogy mennyire maradhat meg egy nő egy értelmiségi szakmában, egy erősen értelmiségi vezető pozícióban, vagy egy tudományos területen, egy olyan személyiség, hogyha alapvetően olyan személyiségről van szó, aki egy ilyen szelídebb, kedvesebb, mosolygósabb. Mennyire kell fölvennie magára egy olyan úgymond állarcot, ami mondtad, hogy kell valami eszköz, amivel érvényesülni tud, hogy azért én ezt sokszor észreveszem, hogy vannak ezek a kizáró beszélgetések, amiben mondjuk úgy tudok belefolyni, hogy én nem vagyok csendes, vagy hogy én felturbózom magam, vagy felszívom magam, és akkor egyszerűen csak közbevágok valahol. Tehát, hogy, és például ezek a nőgyógyászok is, akiket én választottam, és mind a kettő ilyen nagyon...
A nők.
A nők. Uh-huh. Igen, mind a kettő ilyen nagyon határozott, ilyen szarkasztikus humorú, nem mondanám ilyen tyúkhanyó típusnak őket. Tehát amíg mondjuk egy óvónő megmaradhat ilyen tyúkhanyónak, hogyha éppen olyan a személyisége, én nagyon kíváncsi, és így pörgetem az agyamba, hogy tudok-e ilyet, akit vagy tudományos területen találkoztam, és egy ilyen puha személyiség volt, de hogy ezek a nők általában meg is kell, hogy edződjenek ahhoz, hogy egyáltalán érvényesülni tudjanak. Ez a folyamatos bizonyításnak, meg a közbeszólás kivívásának szerintem egy ilyen velejárója, hogy itt meg kell valahogy keményedni. Egy sztori jutott még eszembe, és ez egy nagyon helyes nő volt, amikor a Deltában forgattunk, és én kaptam egy kutatóprogram díjazottjaival kellett portrékat csinálni, és én kaptam egy olyan kutatónőt, aki nagyon szép volt. És hogy ilyen nagyon mindig be volt lőve a haja, meg nagyon szép sminkbe volt, és akkor hát ugye ott a szerkesztő kollégáim is inkább tudományos területről jöttek, leszámítva engem, akinek ugye semmi köze nem volt ehhez a dologhoz, de hogy mindenki passzolta tovább, hogy jaj, ez biztos buta, mert hát ki van sminkelve, meg haja van, meg nem tudom. És akkor én megmondtam, hogy nagyon szívesen megcsinálom, hát természetesen egy kutatónő volt, tehát teljesen okos volt, viszont szép is volt. Tehát, hogy van, hogy annyira jó dolog az, amikor valaki önazonos tud maradni, akkor is, amikor több oldalról igazából neki meg kéne keményítenie magát, vagy meg kéne ahhoz változzon, vagy vannak ilyen elvárások, hogy akkor milyen egy kutató, és akkor neki is olyannak kellene lenni, és hogy ő meg tud ilyennek maradni. Én azt gondolom, hogy valószínűleg egy férfinak erre több lehetősége van, hogy aki például maradhat vicces, vagy humoros, vagy egy nőtől talán, egy kutatónőtől, akit eleve nehezenben vesznek komolyan. Kíváncsi vagyok, hogy az emberek hogy reagálnak, ha például van humora.
Igen, egyébként azt hiszem, hogy ez egy meglehetősen primitív, de azért nagyon is létező előítélet az emberben, és ehhez még nem is kell szerintem sem hím-sovinisztának lenni, semmi ehhez mérhető lelki tulajdonsággal nem kell rendelkezni, hogy amikor az ember ránéz egy különösen szép nőre, vagy egy különösen szép emberre, akár egy különösen szép férfira, akkor hajlamos arra gondolni, hogy ő valószínűleg nem atomfizikus, meg nem filmkritikus, meg nem rádiós műsorvezető, pusztán azért, mert maga a szépség rendkívül csalóka módon egyfajta teljesítménynek tűnik, amivel foglalkozni kell, és valamiért azt gondolod a primitív agyannal sokszor, hogy az, ahogy ő ápolja a kinézetét, a külsejét, az egyrészt rengeteg energiába kerül, másrészt meg valamiért azt gondolod, és ez a nagy tévhit szerintem, hogy számára is ez a legfontosabb magából. Amikor, és nekem egyszer... Ő azt gondolta, hogy nem ütött meg, amit mondott, de egyszer tényleg nagyon megütött. Ugyanaz a mondat egy lánytól, amit előtte már nagyon sokszor hallottam mástól, de valahogy biztos elérkeztem arra az érettségi szintre, hogy föl is fogtam a jelentését, hogy nem tudom, egy ilyen beszélgetésben elhangzott, hogy ő mennyire szép, mármint az én számból. És akkor ő csak annyit mondott erre, hogy de hát, hogy nekem abban semmi érdemem nincs. És én elkezdtem arról aztán beszélni, kicsit hablatyolni is, de azért volt szerintem az érveimnek, nem tudom én, súlya, vagy igazsága, hogy azért a szépséggel is lehet pazarlóan bánni, vagy nem tudom én, lehettél volna alkoholista, és már nem lennél ilyen szép, meg ha nem figyelnél a bőrödre, meg nem tudom, de tulajdonképpen meg igaza van. Tulajdonképpen igaza van, ezzel őszintén szólva valóban nem nagyon tudunk mit kezdeni, mert nem tudjuk lefejteni az esztétikai élményt a másik ember megítélésekor. És szerintem nem azt mondom, hogy csak ez játszik szerepet abban, amikor nem feltételezünk szép emberekről okos dolgokat, de valószínűleg ez is közben játszik benne. De közben meg elkezdtem gondolkodni a saját szakmámban, hogy ez nálunk hogy is van, és én azért nem tudom, 20-valahány éve foglalkozom filmekkel, mert mint a filmes újságírás, és azért jártam nem olyan sokat, de jártam egyetemre is, meg jártam filmklubokra, meg mindenféle helyekre, ahol ilyen filmes geekek jelennek meg, akiknek ez az életük, és ott voltak lányok, és ezeknek a lányoknak a nagy része nagyon szép volt. Tehát, hogy egyáltalán nem volt ellentmondásban az ő foglalkozás a szépségükkel, de valóban annál az újságnál, ahol szerkesztőségi tag vagyok, ott ez teljesen természetesen működik, hogy bizonyos témákról megkérdezzük a lányokat, hogy szívesen írnák-e ők, aztán nem tudom én feminista összeállítást, vagy ha tudjuk valakiről, hogy oda van azért a színész, akkor meg van kérdezve, de igazából ez soha nem merül föl, hogy például a nő csak női témáról, vagy hogy ő nem írhat egy akciófilmről, vagy nem tudom én miről. Szerintem ez is valami olyasmi lehet, mint a tudomány, hogy te is mondtad, hogy ez elég sok ilyen intellektuális dologra igaz lehet, hogy maga a szenvedélye, maga a tudása, maga a tehetsége az, ami elismerteti. Hogyha valóban a befogadó közegnek is az a legfontosabb. Mert ugye sokszor szokott kiderülni, hogy a professzor úrnak nem feltétlenül az a fontos, hogy a diákja mennyire okos, az csak úgy eljátsza. A felszínen nyilván az a legfontosabb, hogy ő mennyire okos, de nagyon sokszor nem feltétlenül csak az. És erről nem a szép diáklány tehet, hanem nyilvánvalóan a professzor.
Ez mondjuk érdekes, közben ezen gondolkodtam, hogy az ember miért fogad így egy külsejével kapcsolatos megjegyzést, hogy nekem abban nincsen érdemem, ami persze végül is egy ilyen logikus dolog, csak hogy lehet-e esetleg benne olyasmi, hogy nem ezt akarja, hogy ezen legyen a hangsúly.
Valószínűleg nagyon sokszor találkozott már ilyen megjegyzéssel, a hócipője tele van ezzel, és én azt teljesen el tudom képzelni egyébként, hogy valaki nem érzi magáénak az érdemet egy ilyen helyzetben. Főként, ha olyan típusú szépségről beszélünk, mert ugye vannak azok az emberek, akiknek még így igazából sem, tehát hogy sminket sem kell felrakniuk ahhoz, hogy rohadt jól nézzenek ki. Ez a férfiaknál is előfordul, meg a nőknél is. Ilyenkor beszélünk születési adottságokról. Tehát ennek azért van neve. Tehát amit ő megfogalmaz, szerintem az ezt jelenti, hogy hát én így születtem, nem kellett ezért tanulni, vagy nem kellett semmit tenni. De persze azért meg kell tanulni, meg azért meg kell tenni, hogy az ember mihez kezd a szépségével. Persze.
Most csak eszembe jutott egy ilyen nagyon kedves történet, hogy egész gyerekkoromtól fogva, amíg otthon éltem, addig apukám engem minden reggel úgy ébresztett, hogy a csodálatos bariton hangján nem, tehát nem tud énekelni, elénekelte nekem az aki szép, az reggeli szépet. Talán az is, el is ezekről a bókokról is beszélgettünk már sokszor, hogy talán az is számít, hogy milyen kontextusban kapta meg az ember ezeket a bókokat, vagy élete nagyobb területén, vagy nagyobb részében hogyan találkozott velük. Tehát, hogy én apukámtól annyi ilyet kaptam, hogy nekem ez egy abszolút pozitív dolgot hoz elő belőlem. Tehát én ilyen ezt szeretem. Nekem ezzel nincsen bajom.
Ismerek olyat is. Nem azt mondom, hogy az általam említett ismerősömnél ez volt, de én azt gyanítom egyébként, hogy nála egy picit ez volt, hogy vannak olyan szép emberek, akik halálkomolyan gondolják azt, hogy ők nem szeretnének annyira szépnek lenni. Szépek lenni. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik ezt valóban teherként élik meg, vagy valamiféle falként. Tehát azt érzik, hogy sokkal több bizonyítani.
De ez megint csak a társadalmi dolgok miatt van, tehát mi más miatt.
Igen, de hogy a férfiaknál is van ez. Tehát én már olyan fiúval is beszélgettem, akinek abból volt elege, hogy ő a szép. És hogy arra senki nem kíváncsi, hogy mi van a fejében. Tehát szerintem ez nem függő. A társadalom viszonyulása persze az tök más. Tehát mondjuk szerintem egy szép fiút nem ér annyi hátrány, mint egy szép lányt, ezt abszolút kimondhatjuk. De hogy ez szerintem ez egy elképzelhető dilemma. És nyilván attól függ, amit te mondtál, hogy hogyan találkozott eddig eddig ezzel az életében. Az én ismerősöm ez valószínűleg azért jegyezte meg, mert hogy ezt nagyon-nagyon sokszor hallja, és üresnek érzi magát a megjegyzést. Ami önmagában persze tök szomorú, mert szerintem azért a legtöbb ember ezt nem ilyen üres klisének szánja.
Meg most borzasztó közhely, de azért nem csak a külső alapján szép valaki. Tehát, hogyha valaki szép, az lehet,
az egész csomag, szerintem. Igen, van, én nagyon hiszek egyébként a belülről jövő ragyogásban. Tehát én hiszek abban, hogy a vonásokat meg tudja szépíteni az, hogyha az ember belül is az. De ugyanakkor megértem is ezt. Ja, azt hiszem, bár én még soha nem voltam gyönyörű, tehát nyilván akkor tudnám ezt úgy igazán átélni, de ezzel együtt el tudom képzelni, hogy van ez.
Az Ungár Anikó jutott eszembe, amikor egyedül vezettem egy ideig az Uniszexet, akkor volt egyszer ő a vendégem, és vele beszélgettünk erről, hát ő kismilliárd bókot kapott egész élete során, és ő teljes határozottsággal mondta ezt, hogy neki ezzel az égvilágon soha semmi baja nem volt, ő mindig ezt tudta a saját szintjén kezelni. Itt igazából egy kicsit arról volt szó, hogy ezek a beszólásszerű bókok is, hogy neki azzal sem, mert hogy ezt így le tudta valahogy keverni. És akkor ugye voltak fiatalabb vendégek is, akikkel szintén erről beszélgettünk, ilyen 10-20 évesek, és ők mondták, hogy ők gyűlölik. Tehát, hogy nekik az, hogyha valaki így beszól, vagy a külsejükkel kapcsolatban valamit mond, az degradáló, és hogy így abszolút nem szeretik ezt a dolgot. És én meg utána találkoztam a barátnőimmel, és ezt mondtam nekik ilyen kicsit olyan furán. Képzeljétek el, micsoda generációs különbség van, hogy az Ungár Anikó azt mondta, hogy szereti, ezek a 17 évesek meg azt mondták, hogy nem. Hát és én még én is abban a generációban tartozom, hogy nekem ezzel semmi bajom nincs, hogyha valaki utánam fütyül az utcán, és hogy ültek ilyen kikerekedett szemmel a barátném, hogy hát őket meg marhára zavar, hogy hú, mondom, de hát mi egy idősek vagyunk, akkor az így, hogy lehet? Tehát nyilvánvalóan mindenkinek van ezzel kapcsolatban valamiféle megélése. Azt nem mondom, hogy én is mindig jól kezelem, én sokszor zavar bejövök. Nekem inkább az a bajom, hogy nem tudok mit mondani. Így valaki mond valami ilyet, és akkor ilyen nagyon bénának érzem magam ezt a, köszönöm. Hát, hogy így, vagy ennél többet, te is szép vagy, vagy erre nem tudom, mit lehet igazából
igen,
mondani.
Igen, alapvetően egyébként szerintem ez, nem tudom, azt mondják az emberre, hogy okos vagy, akkor arra valamit tud mondani, hogy ugyan már ez csak azért van, mert nagyon érdekel ez és ez, vagy valóban nagyon sokat foglalkoztam ezzel és ezzel, azon ugye el lehet indulni, nem? Tehát lehet beszélni. De hogyha azt mondják neked, hogy szép vagy, akkor azt mondod, nem kezdesz el arról beszélni, hogy hát igen, igazából az anyukám is szép volt, meg a nagymamám is szép volt, meg nekem is sok azt mondták, hogy szép vagyok. Talán éppen egyébként azért, mert tanulni azt lehet, szépen válni nem. Illetve hát persze lehet mindenféle módosításokat elfogadhatót, meg kevésbé elfogadhatót csinálni az ember testén, de alapvetően ezt tényleg így kapjuk.
De azért az okos is zavarbejtő szerintem valahol. Én egyébként néha azt szoktam válaszolni, inkább a külsőmmel kapcsolatos megjegyzés, hogy igen, tudom. És akkor ezt olyan viccesnek, tehát így megpróbálom ilyen viccesen leoltani, de közben meg miért ne lehetne erre azt mondani? Mármint, hogy te is rögtön olyan dolgokat kezdtél mondani, hogy jaj, hát anyukám, meg apukám is szép volt, meg hogy igen, sokat tanultam. Miért nem lehet erre azt mondani, hogy igen, tudom, hogy okos vagyok. Azt is tudom, hogy szép vagyok.
Igen, megérkeztünk egy off-topichoz, ami nem is annyira off-topic, de akár erről majd beszélhetünk szerintem egy későbbi adásban is, hogy mi a helyzet a bókokkal. Mármint, hogy arról már beszéltünk, hogy mi a helyzet a nyilvános bókokkal, de én azt is tapasztalom, hogy az ilyen veszélytelen helyzetekben is nagyon nehezen tud a legtöbb ember bármit kezdeni az akármilyen bókkal. Tehát, hogy akár csak a reagálás szintjén, akár csak azon a szinten tényleg, hogy az ember ne kerüljön zavarba tőle. És hogy ez mitől lehet, hogy ez csak a mi társadalmunkra igaz ennyire, vagy a többi helyen is, ez egy probléma, nem tudom, de én tényleg ezt tapasztalom. Én magam sem nagyon tudok mit kezdeni egyébként a bókokkal. Mert a bókok alatt most a dicséreteket is értem, ugye az is egy bók kategória végül is, egy bókmúfa. Nem tudok vele mit csinálni. Főként a Főként azzal, hogyha valami ilyen nagyon szélesen artikulált, már mint hogy ilyen nagyon szuperlatívuszokban van megfogalmazva, mert kicsit úgy megkötve érzem magam ilyenkor, hogy mit lehet ehhez hozzátenni.
Hát meg vagy... ezt elfogadni nagy képűségnek számít.
Tehát hát igen, ilyenkor az ember kicsit hiúság felül is közelíti a dolgot, hogy akkor most jó, ez persze tök jó esik, de hát mégsem mondhatom azt rá, hogy kösz, hiszen nagyon sokszor ezek a dolgok nem valami konkrétumhoz kötődnek, hanem ilyen általánosságban vannak megfogalmazva. De mindegy, azért ez szerintem érdekes lehet, hogy a dicséretet hogyan vesszük ma.
Meg talán egy kicsit az ember, vagy nem tudom, én azt is szoktam érezni, hogy akkor nekem is kéne valamit mondanom.
Igen,
hogy,
igen,
hogy,
ez is mindig megvan.
Mármint, hogy nem magamról, hanem rólad. Hogyha te azt mondtad, igen, hogy szép vagyok, akkor nekem is kéne mondanom, hogy
ez nekem is mindig olyan problémám. Jó, és akkor vagy... az érzésem, hogyha én most csak azért mondok valamit, mert én most így nagyon meglettem dicsérve, akkor ez nem lesz hiteles.
Persze.
Tehát még akkor sem lesz hiteles, ha mondjuk tök hiteles, amit mondok, mert maga a szituáció kicsit olyan feszengős, de közben meg szerintem, hogyha jól kommunikálunk, mármint, hogy a kommunikáló felek között már van valamiféle bizalom, vagy ismerjük a másikat, akkor tudunk ezzel mit kezdeni. Ez akkor szokott probléma lenni, hogyha mondjuk a felek nem annyira ismerik.
Hát tudod, mikor könnyebb, hogyha valami konkrét teljesítményről, vagy valami konkrétumról, nem róla, tehát mondjuk nem azt mondom, hogy Gellért, te milyen okos vagy, hanem milyen jókat mondtál az Alindánál, vagy nem tudom. Tehát, hogyha valami olyasmire utalok, vagy láttál engem a nem tudom hol, és azt mondod, hogy de jól néztél ott ki, arra sokkal könnyebben tudok reagálni, mint igen, hogyha engem talán minősítesz.
Igen, ez talán a szépségnél is igen. Így van, hogy jaj, de jól áll ez a kalap, vagy nagyon jó ez a póló, vagy ez a nem tudom én, kosztüm, az egy olyan dolog, amihez tudsz viszonyulni. De tudod azt mondani, hogy ugyan, ezt csak itt vettem a turkálóba, vagy igen, nekem is nagyon tetszik, mert magadról is van szó, meg nem is, tehát az ízlésedről is, ami nyilván kap ilyenkor egy dicséretet. És ez az intellektuális dolgoknál is így van, hogy ahhoz tudok viszonyulni. Tehát tudom azt mondani neked, hogy ja, ott szerintem tényleg jó, mondtam, vagy azt mondom, hogy ne, hát azért szerintem az nem volt annyira nagyon jó. De valóban, ha ezt egy általánosságban mondják, akkor az ember egyszer csak így zavarba jön tőle.
Na hát akkor Gellért nagyon okosakat mondtál most ebben a bevezetőben.
Neked meg jó a nyaklánc.
Köszönöm, ebben a nagyon szép csíkos pólóban, úgyhogy akkor most következzen.
Te is jókat mondtál.
Köszi. Következzen akkor a beszélgetés. Bojár Ábel, az Opinió közvélemény és piackutató kutatási igazgatója a vendégünk, akivel a nők és a tudomány kérdéséről fogunk beszélgetni. Ugye egy pár mondatban légy szíves, mondd el, hogy miről szólt pontosan ez a kutatás, csak az alapkérdést aztán majd kivesézzük.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A kutatásnak az apropója az Karikó Katalin Nobel-díja volt, ami egy ilyen nemzeti ügyként is leírható. Ezt 2023-ban adták meg neki, ugye a Covid-ban, illetve a Covid elleni vakcinák kifejlesztésében kult szerepet betöltő technológiáért. Alapvetően mi az Opiniónál mindig közéleti aktualitásokkal, vagy aktualitásokhoz kapcsolódó tágabb társadalmi jelenségekkel kapcsolatban kutatunk, és ez egy ilyen volt, és én azt gondolom, hogy amikor Karikó Katalin megkapta ezt a Nobel-díjat, akkor azon kívül, hogy volt egy ilyen látszólagos nemzeti egyetértés, ami ritka, azért nagyon sok kérdés felmerült. Felmerült kérdésként például az, hogy milyen szerepet töltött bennek ebben Magyarország. Tehát az, hogy ő a Szegedi Tudományegyetemről indult ki, tudományos karrierje, mennyire tekinthető ez a magyarok sikerének, vagy mennyire tekinthető ez amerikai elit oktatás, felső oktatás, kutatói szféra sikerének, vagy mennyire tekinthető saját maga Karikó Katalin sikerének. Nagyon sok ilyen kérdés felmerült, és ezeket próbáltuk valamilyen szinten körbejárni.
A női szempont mennyire volt benne ebben a kutatásban? Tehát, hogy kifejezetten az, hogy nőként érvényesülni a tudomány területén, ilyen sikert elérni azért elég ritka dolog, és ugye ezen belül az, hogy Magyarországon ez mennyire nehéz.
Igen. Feltettük ezt a kérdést, tehát nem csak erre fókuszált a kutatásunk, de feltettük ezt a kérdést, hogy különösen nőként érvényesülni nehéz-e, és nem meglepő módon a női válaszadók sokkal nagyobb problémának érzik a nők érvényesülését a tudományban. Azt gondolom egyébként, hogy ez minden szférára, vagy legtöbb szférára igaz lenne. Tehát nem gondolom, hogy az eredményekből ez egy tudomány-specifikus korkép rajzolódik ki, hanem inkább az, hogy érzi a magyar társadalom, azon belül is elsősorban a nők, hogy minden nemi egyenlősségre való törekvés dacára a nő érvényesül, és ez továbbra is probléma Magyarországon.
Épp ezért volt az ő Nobel-díja sokszerű, nem? Vagy nem lehetett érezni? Én legalábbis éreztem a közvéleményben egy ilyen sokkot, ami leginkább talán annak szólt, hogy egy nő kapta ezt a tudományos díjat, egy magyar nő.
Én azt gondolom, hogy amikor megkapta Karikó Katalin a Nobel-díjat, akkor a köztudatban már átment, hogy itt azért van egy magyar sikersztori, függetlenül attól, hogy ebből most Nobel-díj lesz.
Viszonylag gyorsan történt.
Annyiban részben vitatkoznék, hogy amikor Kertész Imre kapta meg a Nobel-díjat, most mondtam valamit, 21 évvel korábban, akkor is azért volt egy ilyen sokszerű élmény. Én nem gondolom, hogy ez a közvélemény sok, ez elsősorban női mi voltának szólt, hanem inkább annak, hogy azért mégiscsak ritka egy ilyen magyar tudományos siker.
Ez a mi magyarok hozzáállás, hogy mi.
Illetve azért kicsit hisztalizálva volt akkoriban még a közvélemény vakcina kérdésben. Tehát ott az egy eléggé megosztott társadalomról beszélhetünk 2022-23 környékén. A társadalom közel fele azért vakcina ellenes volt, és ilyen módon az, hogy most mi büszkék legyünk-e, vagy inkább egy újabb ilyen konteós világhatalmi törekvést látjuk megkoronázni vakcinaellenes oldalról. Keveredtek szerintem ezek az érzések, és nem volt egyértelmű, hogy ilyen szempontból Karikó Katalin ez egy ilyen nemzeti büszkeségre, nem nemzeti büszkeségbe illeszkedő hőszereplő, vagy pedig inkább a vakcina, mint ellenségnek a kiszolgálója.
De ez megvolt a Kertésznél is. Egy nyilván nem teljesen más természetű feszültség volt a közvélemény egy bizonyos részében. Ott ugye meg azok a viták lángoltak föl, hogy miért pont ez a regény, miért egy holokauszt történet. Ugye a Kertész Imrével kapcsolatban is kijelenthető, hogy egészen a Nobel-díjig ő nem volt itthon érdemeinek megfelelően kezelve, kicsit mindig perifériára szorult, kicsit mindig inkább számított német írónak, mint magyar írónak, tehát gondolom nem is csak a Nobel-díj, hogy minket magyarok, hanem vitatták is ezt a Nobel-díjat, mint ahogy ezt a Nobel-díjat is vitatták bizonyos hangok.
Igen, ettől függetlenül azért ne értékeljük ezt túl, azért akkor, amikor ezt a kutatást csináltuk, a társadalom döntő többsége, több mint kétharmad értesült már róla, és arra a kérdésre, hogy büszke rá, arra is a döntő többség,
mondta,
60%, hogy igen. Tehát itt azért a döntő többség mégiscsak egy büszkeségnek élte meg, de volt egy jelentős kisebbség, aki ennek nem feltétlenül annyira örült, és visszatérve ugye a nemi vonalra, mert onnan indultunk, pár számot is mondok. Tehát ezt az érvényesülésbeli különbséget azért a nők 40%-a érzékeli erősen, tehát 40%-a mondja azt, hogy sokkal nehezebb itthon nőként érvényesülni a tudományban, míg a férfiaknak csak 27. Tehát van ez a gender gap, és ez elég erős. Tehát ebben a kérdésben ez elég erős. Sok helyen
ez
van.
Egy magas számnak számít akkor.
Ez egy ilyen százalékos eltérés, az nem csak hogy statisztikailag szignifikáns, aztán nem annyira érdekli a nézőket, de általában a nemek között ilyenfajta attitűdkülönbség az elég markáns, igen.
Az iskolázottság milyen viszonylatban tűnik fel ebben a kutatásban? Tehát például aki magasabban iskolázott, az elismeri, jobban elismeri ezt a sikert, vagy kevésbé, meg kiderül-e bármi a nemi kérdésről az iskolázottsággal kapcsolatban? Tehát hogy a nők helyzetét például, a nők helyzetének megítélése az összefügg-e az iskolázottsággal?
Mindig összefügg, tehát alapvetően van egy olyan tendencia, nem csak ebben a kutatásban, hogy a bármiféle diszkriminációra, esély, egyenlőség hiányára való érzékenység, az nagyon erősen összefügg az iskolázottsággal. Ezt betudhatjuk a sima tájékozottságnak, hogy magasabban iskolázott emberek jellemzően tájékozottabbak. Betudhatjuk a politikai attitűdformálásnak is, tehát magasabban iskolázott emberek inkább hajlamosak, liberálisabb, baloldali, kormányellenes, ellenzéki attitűdöket felvenni, amelyben a nemi egyenlőtlenségekhez való viszony elég markáns szerepet kap. És igen, ebben a kutatásban is megjelent egy kicsit más aspektusból. Inkább itt azt láttuk, hogy a hazai szintért, tehát az, hogy mennyire lehetett volna itthonról is Karikó Katalinnak elérni ezt a sikert, tehát hogy mennyire azonosítják a válaszadók a Magyarországgal és Magyarország sikerének, kazani sikerét, az inkább az alacsonyabb iskolázottsági rétegre volt jellemző, és a magasabb iskolázottak hajlamosabbak voltak inkább annak betudni ezt a sikert, hogy lám-lám, aki elmegy Magyarországról, az külföldön, nyugaton, Amerikában jelen esetben könnyebben tud érvényesülni. És az alacsonyabb iskolázottak meg inkább hajlamosak azt gondolni, hogy ha maradt volna, ugyanúgy meg tudta volna csinálnia, el tudta volna érni ezt a Nobel-díjat.
Ez nyilván logikusan azért van, mert ezeknek az embereknek nem feltétlenül van rálátásuk arra, hogy tudományos pályán Magyarországon milyen lehetőségeik vannak, míg mondjuk a magasabban kvalifikált személyek meg adott esetben még tapasztalattal is bírnak ezzel, nem?
Rálátás, igen, tehát informáltság, rálátás kérdése is, meg azt is gondolom, hogy az alacsonyabb iskolázottakban azért erősebb átlagosan a nemzeti érzés.
Patriotis. Tényleg?
Igen.
És ez miért van vajon? Ezt én még nem hallottam. Ez egy alaptétel? Tehát én vagyok hülye, hogy ezt még nem hallottam?
Összefügg a politikai attitűdformálással. Fogékonyabbak azokra a nemzeti érzelmekre, amik a kormány kommunikációban másfél évtizede velünk vannak, és az ilyen kérdések megítélésében is, ahogy helyesen mondtad, nem feltétlenül informáltak, hajlamosabbak ezt ilyen nemzeti vagy nemzetközi dilemmának felfogni, és hajlamosabbak nemzeti irányból megközelíteni, és azt gondolni, hogy a magyar tudományos szféra bőven lehetővé tette volna ezt, ha itthon marad.
Mert ugye a befolyásolhatóság az rendre előjön a mindenféle közvéleménykutatásokban, hogy azok az emberek, akik nem tudom én, kevesebb csatornán keresztül értesülnek a világ eseményeiről, csak a Kesmán keresztül, csak a kormányzati...
Ezt tudjuk, ezek milyen csatornák,
igen,
csak számosan.
A kormányzati csatornákon keresztül azok kevésbé informáltak. Számomra az az új információ ebben, hogy maga a nemzeti érzés az ezek szerint erőteljesebben jelen van az alacsonyabb iskolázottságú embereknél.
Hát mert nálunk politikához kötött, sajnos, pedig hogy nem feltétlenül kéne, hogy az legyen, nem?
Szerintem mindenhol valamilyen szinten politikához kötött, Magyarországon aláírom, hogy különösen. Igen, tehát azokban a szűkös információs keretek között, meg szűkös politikai üzenethalmazba, szűkösebb politikai üzenethalmazba, amellyel találkoznak a szóba forgó válaszadók, állampolgárok, prominensebb helyet kap a nemzeti gondolat, igen.
Talán éppen az absztrakció miatt? Tehát amiatt, hogy ez egy nehezen megfogható dolog, tehát sokkal inkább az érzelmekre appellál, hiszen nehezen is tudjuk egyébként ezt megfogalmazni, tehát ugye nem tudom én, most ugye elkezdenünk arról beszélni, hogy mi is számít nemzeti érzelmünek, az általunk, vagy nem tudom, hogy miből áll a nemzeti érzelem, szerintem viszonylag nehezen tudnánk ezt megfogalmazni, mert nyilván nem az, hogy vigyázba vágom magam, amikor szól a himnusz, meg tudom, hogy ki az a Rákóczi Ferenc, meg
az is a része. Nyilván megfogalmazni nehéz, nem is szerintem az a dolgunk, hogy hanem inkább egy ilyen közösségalkotó elemként érdemes megközelíteni, és azon kívül, hogy milyen információs környezetnek vannak kitéve, az is egy ismert összefüggés a szociológiában, hogy alacsonyabb státuszú embereknek jellemzően lazábbak és gyérebbek a kapcsolatai, és el tudom képzelni azt, hogy abban az élethelyzetben ez a fajta magasztosabb vagy felettibb közösséghez tartozás fontosabb szerepet kap, és fontosabb fogódzót jelent. És emiatt is fogékonyabbak a nemzeti gondolatra, igen. Egy kicsit most messzire kanyarodtunk.
Igen, én vissza is akartam terelni itt a nőkhöz a kérdést, hogy azt úgy válaszoltak többen a nők, ugye 40%-ot mondta, hogyha jól emlékszem, hogy nehezebb a tudomány területén nőként érvényesülni.
Magyarországon.
Az lehet, hogy inkább arra vonatkozik, hogy úgy egyáltalán érvényesülni, nem? Mert erre a kérdésre azt tud igazán válaszolni, aki már megpróbált a tudomány területén érvényesülni, tehát akár bármiféle a versenyszférában, bármiféle munkaterületen, karrierterületen.
Igen, ezt akartam, és abszolút egyetértek, ezzel kezdtük ugye a beszélgetést, és azt gondolom, hogy ha tudomány helyére itt most kicserélnénk ezt a szót, és beraknánk azt, hogy a munkavilágában, a sportban, a művészetben, bárhol. Azt gondolom, hogy hasonló különbségek jönnének ki, nem raktuk be, nem csináltuk meg, ezek után lehet, hogy érdemes lenne, tök érdekes lenne, hogy milyen szférákban mekkorának látják ezt a szakadékot. Nekem egyébként az lenne a hipotézisem, hogy a tudományban nagyobb ez a gap, ez a különbség, mint máshol lenne, mert ha még ha kevesen is találkoznak a tudományos szférával, kevesen is ismerik, szerintem van egy olyan konnotáció ennek a területnek, hogy ez egy ilyen férfi megmondó emberek által ledominált terület. Nem utolsó sorban azért, mert valóban sok területen, különösen a természettudományos, orvostudomány, tehát olyan területeken, amiről most beszélünk, valóban van egy férfi fölény, társadalomtudományokban egyébként már nincs, és szerintem ők jutnak el inkább az átlagos állampolgárokig.
Ezek szerint most ugye mondtad is, hogy vannak előfeltevések, tehát ezek szerint úgy indultok el egy kutatásban, hogy van a fejetekben valami, és az most nyilván van a fejetekben, de hogy van, gondolkoztok azon, hogy valószínűleg ez lesz a válasz, vagy ez lesz az eredmény, vagy ettől el kell vonatkoztatni, és úgy kell feltenni a kérdéseket, hogy ne legyen a fejedben valami előfeltevés.
A kérdés mindenképpen úgy kell, tehát mindig törekedni kell arra, hogy a kérdés megszövegezésén, meg egyáltalán a kérdés választáson, vagy akár a kérdés sorrenden. Tehát egy csomó ilyen technikai dolgokban semmiképpen ne üljön arra az rá, hogy mi mit gondolunk. De nyilvánvalóan, amikor az ember egy területet válasz kutatási területként, akkor nem lehet úgy elindulni, hogy ne ismerné, vagy fogalma nem lenne, ne lenne az ezzel kapcsolatos egyéb kutatásokról, vagy szakirodalomról akár. Úgyhogy teljesen előfeltevés nélkül nem lehet elindulni. A nemi egyenlőtlenségek helyzet, ez egy jól ismert fogalom, az is jól ismert, más kutatásunk, saját kutatásunkból is kiderült, nemrég egyébként mostanapokban jelenik meg egy, hogy érzékelik az emberek ezeket a különbségeket. Ezzel az előfeltevéssel indultunk neki, ennél konkrétabb nem volt.
Mennyire lehet azt tudni, vagy lehet egyáltalán mérni, hogy a válaszadóknak a válaszai azok őszinték? Nekem most itt ezzel a kutatással kapcsolatban az jutott eszembe, hogyha mondjuk egy férfinak felteszik azt a kérdést, hogy nőként nehezebb érvényesülni, akkor ha valaki felvilágosult gondolkozású, akkor érezheti azt, hogy erre a kérdésre azt kell válaszolni, hogy hát nehezebb. De hogy valóban így gondolja, és ezt mondjuk még persze
mármint, hogy ki mondja-e?
Igen.
Mert hogyha magában néz, gondolom arra utalsz, hogyha magában néz, akkor lehet, hogy érzi, hogy így van, de közben meg nem akarja ezt mondani.
Vagy igazából halvány fogalma sincsen arról, hogy tényleg, vagy ő nem vette ezt észre, hogy tényleg, de hogy mégiscsak mondjuk, ha egy ilyen kérdést föltesznek, akkor arra valahogy, nem tudom, én is csípőből úgy válaszolnék, hogy igen, anélkül, hogy átgondoltam volna.
A megfelelési kényszer az egy teljesen valid felvetés, meg kritika mindenféle közvetlen kutatásokban. De én nagyon azt tapasztalom, hogy hajlamosak vagyunk egy kicsit túl értelmiségi perspektívában megközelíteni, és túl nagy jelentőséget tulajdonítani ennek a válaszadóknak. Tehát vannak megfelelési kényszerek. Megfelelési kényszer az olyan mindennapos, stigmatizált magatartásformákra adott válasz, mint például az, hogy dohányzol-e, vagy elkövettél-e erőszakos cselekedetet. Tehát olyan kérdésekre tényleg nehéz őszinte válaszokat kapni, ahol az egyik vagy a másik válasz nagyon erősen stigmatizált. Én azt gondolom, hogy a nemi szerepek megítélése, vagy a érvényesülés lehetősége, az nem ilyen. Tehát az egy elég absztrahált, nem annyira közerkölcs által egyértelműen megítélt dolog, hogy ettől tartani kelljen. És egy másik nagyon fontos dolog, hogy pont erre az az adatfelvételi módszer, amit az Opinio alkalmaz, egy teljesen anonim környezetben, online felületen, applikációban való kitöltés, az pontosan csökkenti azokat a fajta megfelelési kényszereket, amit például a telefonon, vagy elsősorban személyes megkeresés során a válaszadók valóban tapasztalnak. De nekem az a feltételezésem, hogy ebben a konkrét kérdésben, ahol beszélünk, más adatfelvételben sem lenne ilyen, mert nem érzem itt ezt a fajta vajon tőlem most mit várnak el. Szerintem teljesen legitim a társadalom széles köreiben azt gondolni, hogy a nőknek nehezebb, vagy nem nehezebb. Tehát ebben a helyzetben én nem érzem. Ettől még a kérdés teljesen jogos, és az ilyen helyzeteket nagyon fontos kérdőív technikailag kezelni, többféleképpen feltenni a kérdést, megfordítani állításokat. Vannak ilyen technikák erre, ebben a helyzetben nem tartottuk ezt indokoltnak.
Magyarország különböző részeivel kapcsolatban mutatkozik-e, vagy a kutatás kiterjedte arra, hogy különféle különbségeket figyeljetek meg azzal kapcsolatban, hogy a nők megítélésével kapcsolatban. Ez lehet, hogy egy, sőt, több mint valószínű, hogy egy általánosítás, hogy azt gondolná az ember, hogy a városokban lehet, hogy a női férfi szerepek már jobban átrendeződtek, mint mondjuk vidéken.
Igen, egyébként érdekes módon ezt szoktuk tapasztalni. Tehát minden ilyen fajta érzékenység, amiről beszélünk, az általában egy sokkal inkább fővárosi, kicsit talán nagyvárosi attitűd, és kevésbé érhető tetten vidéken. De ebben a kutatásban konkrétan nem találtunk nagy, tehát ilyenfajta különbséget. Találtunk ilyen különbséget a nemek között, ahogy említettük, de konkrétan ebben nem nagyon találtuk azt, hogy nagyon éles főváros vidék ellentét lenne.
Célja egy kutatásnak, például ennek a kutatásnak kifejezetten az, hogy levonjon következtetéseket. Tehát, hogyha mondjuk a többsége a válaszadóknak azt mondja, hogy Magyarországon nehezebb a tudományos területen érvényesülni, most szerintem egyébként mondhatjuk ezt, hogy akár nemtől függetlenül, akkor ebből következtethetünk-e arra, hogy a friss diplomások között egyre több lesz az, aki elhagyja Magyarországot?
Távoli. Ez egy nagy ugrás. Erre az a válaszom, hogy nem. Lehet ebből direktben következtetni. De arra lehet, hogy ha az embereknek van egy ilyen prekoncepciójuk, és mondjuk ez a fajta prekoncepció prominens egy adott releváns, mondjuk az általad felhozott példa szerint releváns célcsoportban, mondjuk fiatal egyetemisták körében, akkor például intőjel arra nézve, hogy milyen fajta utánpótlásra számíthat a magyar tudomány. Mert függetlenül, hogy így van-e, vagy nem így van, függetlenül, hogy ha így van, és így is látják, akkor elmennek-e Magyarországról, erre mondtam, hogy nagy ugrás, azt azért lehet sejteni, hogyha tömegesen így gondolják, akkor kevesebben fognak ilyen pályára állni, mondjuk elsősorban nők, és ez nem vetít jó fényt a női utánpótlás szempontjából. Ilyen következtetésre lehet jutni. Arra, hogy emiatt most így felgyorsulna, eszkalálódna, még tömegesebbé válna az elvándorlás, azt szerintem egy erős következtetés ebben.
Szoktak lenni egyébként is női férfi kérdésekkel foglalkozó kutatásaitok, hogy esetleg erről egy pár szót tudnám mondani, hogy milyen témákban szoktatok még ezzel
Abszolút
foglalkozni?
Abszolút. Fél mondattal már említettem is, hogy most a napokban jelenik meg egy nemi szerepek, percepciók, kutatás, mik azok a mindennapos szerepek, amit női vagy férfi szerepnek tulajdonítunk, milyen szakmák, azonosítunk különböző nemekkel, nem akarom most nagyon részletesen bemutatni, de a kérdésre válasz az, hogy igen, sokat foglalkozunk ezzel, érdekesnek tartjuk a témát, és a jövőben is, hogyha bármiféle ilyen igény van, vagy erre vagytok kíváncsiak, vagy úgy gondoljátok, hogy a hallgatók is kíváncsiak lehetnek ilyenekre, abszolút tervezünk ilyenekkel foglalkozni a jövőben is.
Ezeknek a kutatásoknak az eredményeit kik és mire tudják felhasználni? Mondjuk adott esetben egy ilyen nemi szerepekkel kapcsolatos kutatást.
Rengetegen, de ami most így kapásból például eszembe jut, az egyes szakmák szereplői, képviselői. Tehát ez is olyan kicsit kapcsolódó az előző gondolatomhoz, hogyha egy adott szakmával, most mondok egy ilyen teljesen random példát, ami eszembe jut az előbb említett kutatásból, hogy mik azok a szakmák, amiket az emberek nem specifikusan, vagy nem egyes nemekkel azonosítanak. Kijöttek ilyenek, hogy például olyan szakmák, ahol szerintem objektívan egyáltalán nem feltétlenül indokolt, hogy férfi szakmáknak tekintsük őket, például ilyen a taxisofőrök, és egy random példa. Tömegesen azt gondolják az emberek, hogy ez egy férfi szakma, nem női szakma. Ez miért releváns? Releváns lehet például akkor, hogyha van egy olyan cég, vagy egy olyan érdekképviselet, aki mondjuk a nők felé szeretne nyitni, és azt látja, hogy de hát itt az emberek ezt férfi szakmának azonosítják, ezért nem nagyon számíthat női jelentkezőkre, az egy probléma, és ez egy kommunikációs stratégiát kíván meg. Ez csak egy esetleges példa volt, de rengeteg más szakmáról is elmondható az, hogy nem gondolják azt, se nők, se férfiak, hogy ott a nőknek mondjuk helyük van. És ez probléma.
Nagyon érdekes kutatások, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk. Szerintem nagyon érdekes dolgokat tudtunk
köszönjük
meg.
Köszönjük szépen.
Köszönjük Bajár Ábelnek, hogy a vendégünk volt. Ennyi fért mára az Uniszexbe, köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak, tartsák meg ezt a jó szokásukat, és tartsanak velünk jövő héten is, addig pedig hallgassanak bennünket vissza a fő podcast megosztó felületeken és a Klubrádió weboldalán.
Így van, köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, üdvözlöm Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Uniszex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Uniszex. Mindenkinek jó.